Kegyelem nékünk és békesség, kedves testvéreim, Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 228-as számú énekünk első versét, amely a régi énekeskönyvben a 298-as számú ének, és első vers így kezdődik, Jer Krisztus népe nagy vígon. Mind egy örömre keljünk. Jer Krisztus népe nagy vígan, mind egy örömre keljünk, és egybeforva boldogan csak arról énekeljünk, hogy könyörülő Istenünk mély áldott csodát tett velünk, mit drágán szerzett nékünk. Kedves gyülekezet, a hirdetéseket, helyünket elfoglalva hallgassuk meg. Szomorú szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten búcsúztak a szerettei Nagy Lajos, 60 éves, és Tóth András Mihály, 65 évesen elhunyt testvéreinktől. Istenünk vigasztalását kérjük minden gyászoló család szívébe. Március első vasárnapja, idén is Biblia vasárnap, tehát ez a mai vasárnap. Mai persely a magyar Biblia terjesztés ügyét fogja szolgálni. Holnap este 6 órára várjuk azokat, akik felnőtt konfirmációra szeretnének jelentkezni. Az ők jelentkezését várjuk a lelkészi hivatalban. Két hét múlva, március 20-án, versei pénzünket a zsinat felhívásának megfelelően az ukrajnai háború kárvallottjainak ajánljuk fel. Imádkozzunk a békéért, és hogy a harcoló felek belátásra jussanak. És itt továbbra is hirdetem azt, hogy többféleképpen segíthetünk a Kárpátaljáról és Ukrajnából átmenekült, a háborútól menekülő emberek számára. Református szeretett szolgálatnak is adományokat adhatunk át, akkor az ökumenikus segélyszervezetnek is. Ezeknek a számla számát az interneten megtaláljuk, hogyha rájuk keresünk, illetve Ferenci Zoltán nevű lelkész testvérünk is segít ilyen adományokat eljuttatni. Ő konkrétan Ukrajna területére viszi be ezeket az adományokat, és őt pedig Facebookon keresztül el lehet érni, és ott ő közölte posztokban, hogy hogyan is lehet segíteni, vagyis hogy ő hogyan szeretne segíteni, hogyan lehet az adományokat átadni neki. Az Ökumenikus Segítszervezetnek a telefonszáma pedig, amelyel szintén adakozhatunk, 500 forint per hívás, a 1358-as. Alapítványunk számára adunk 1%-át most is felajánlhatjuk, és a kitöltéséhez szükséges segítséget a hivatalban megadjuk. És jövő héten lesz a nők napja, és gyülekezetünk minden asszony testvérének, nő testvérének boldog nőnapot is kívánunk. És most pedig hallgassuk meg gondnok úr szavait.
Áldás békesség testvérek! A tegnapi hónap folyamán egyházkerületi főgondnoki értekezleten vettem részt, közel 270 testvéremmel együtt, ahol a következő kérdésekkel foglalkoztunk. Egy nagyon tanulságos és nagyon komoly témák ezek. A presbiterek közösségéről és felelősségéről, a gyülekezet felelősségéről, a presbiterek és a gyülekezet kapcsolatáról, a presbitereink felelősségéről az egyházi kormányzásban, a presbiteri felelősség az adakozásban, a presbiteri szövetség tevékenységről volt szó, és nagyon fontos feladat volt a főgondnok, illetve a lelkész, illetve a gyülekezet kapcsolatával kapcsolatos kérdések. Mivel 2023-ban presbiter és főgondnok választás lesz, nagyon fontos kérdés, hogy hogyan tudjuk majd kiépíteni a következő 6 év szolgáló testvéreket, hogyan fogjuk végezni a munkánkat, de a legfontosabb feladat az, hogy a lelkész igei szolgálatát, a gyülekezet vezetését együttesen, szeretetben és Isten iránti hűséggel végezzük. Nagyon fontos volt gyülekezetünk életében is ez a konferencia, hisz előző alkalommal, amikor szóltam a gyülekezethez, ugye szóltam a gyülekezeti templom állapotáról, és emiatt szólok most szintén, ugye azt ígértem a kedves testvéreknek, hogy a jelenlegi értekezleten, amikor megyünk erre az értekezletre, kihallgatást kérünk a püspök úrtól, illetve a főgondnok úrtól. Erre a lehetőséget megkaptuk, hisz tudjuk, hogy a torony állapota nagyon rossz állapotban van. Ebből adódóan, hogy a múlt hét folyamán vállalkozót, illetve 2 olyan szakembert kérettem ki, aki felülvizsgálta a teljes faszerkezetet, illetve az egész tetőszerkezetet, és ennek a képeit és ennek a tényleges állapotát a püspök úr felé, az egyházközi főgondnok felé, az esperes úr felé, az egyház megyei főgondnok felé továbbítottam, illetve az építésznek és az örökségvédelmi hatóságnak. Tehát az az ígéret, amit ugye gyakorlatilag tettünk, szeretnénk minél hamarabb valamilyen forrást, megoldást keresni. A megbeszélések, amik itt végigjártunk az épületen, 3 fázisú javítást írtak elő, erről majd később tájékoztatnám majd a gyülekezet, hogy és mint alakul, 2 héten belül megkapjuk az árajánlatot minden egyes területre. Kedves testvérek, ugye mindenki tudja, hogy a református egyházban a közüzemi számlák fizetése gyakorlatilag éveken múlott mindig attól függött, hogy hol olcsóbb a energia. Gyülekezetünk is így járt el, és a következő határozatot hoztuk, mivel a villamos energia ára 24 forint 40 fillérről 97 forint 60 fillérre emelkedik a piaci szolgáltatásban. Lelkipásztorommal a jövő hét kedjén az egyetemes szolgáltatáshoz fogunk visszatérni, 42 forint 40 filléres díjért fogunk kapni díjat. Ez azért ez fele költség, ezt kérem majd tudomásul venni. Igyekszünk, március 31-ével mondtuk fel a szerződést, ez azt jelenti, hogy nem fogunk áram nélkül maradni, folyamatosan szem előtt tartjuk ezt a kérdéseket. Ugyanez vonatkozik egyelőre a gázra, 2023-ig van itt gyakorlatilag olyan piaci szerződésünk, ami kedvezőbb, mint a egyéb árfolyamú. Tehát folyamatosan figyelünk, hogy a testvérek adományai megfelelő helyen és megfelelő módon legyenek elosztva. Fontos dolognak szeretném tartani még bejelenteni, hogy a mátraházi gyülekezeti hétvégénkre a jelentkezési lapok ott vannak az iratterjesztésben. Többen jelentkeztetek már, jelentkeztek testvéreink már. Ebből adódóan az a kérésem, hogy március végéig 10.000 forint előleggel legyenek kedvesek, akik jönnek ugye jelentkezni, mindegy, hogy utalással vagy a pénztárbizonylattal, vagy csak mindenképpen jelöljük, hogy ez a előleg kérdése van. Mindenképpen a Patmosz alapítványon történt megállapodás szerint fogjuk a tényleges költséget a végelszámolásnál megtenni. Mivel, hogy többen vagyunk, mint a mátraházi befogadó képesség Istennek hála, tehát a 65 főnél többen vagyunk, ebből adódóan keressük a másik szállási lehetőséget is, de ez majd konkrétan a lelkipásztorokkal való közös szobaháló elosztására mindenkivel személyesen egyeztetni fogjuk, hogy ki hova és hogyan fog ez történni. Így jelzem a gyülekezetnek, hogy a 2021. évi önkormányzati támogatás lezárásra került, Istennek hála, rendben, minden megtörténik, és a jövő hét folyamán leadásra kerül a következő szerződés megkötése miatt. Kedves testvérek, nagyon fontos, és köszönöm a lelkipásztorunknak azt a jelzését is, hogy a református, nagyon fontos lényeg az a dolog, hogy csak a református szeretett szolgálaton keresztül történjen bármilyen segítség a gyülekezetnél, gyalogtörő tagjainál. És ehhez külön fölhívta a püspök úr a figyelmet a tegnapi főgondoki értekezleten, hogy a gyülekezetek, az önkormányzat, tehát a csepeli önkormányzatnál levő protokoll, illetve a honlapon szereplő segélyek helyekre tenni kell, ez pedig a 15. keret Harsány utcai befogadó telep, amiről ruha és egyéb adományok vannak, de a honlapon egyeztetni kellene mindenkivel, akik valamilyen adományt szeretnének adni. Tehát mielőtt elküldünk valami adományt, hívjuk fel ezt az adományvonalat, illetve az ügyintézőt, hogy mire van szükségük, hisz nagyon komoly szállítási és nagyon komoly vám problémák vannak, ha átmennek a határon. Ugye ezt külön kérték, hogy egyértelműen föl van osztva a szeretett szolgálatok között a különböző határállomások, és a határállomások közül, tehát külön van a batistáknak, külön van a ökumenusoknak, külön van a reformátusoknak, milyen peresurány. Ebből adódóan kérték, hogy ez nagyon pontos legyen. Ami nagyon fontos kérdés, azért tudjanak róla, gyülekezetünk, illetve a fogyatékosok napközi otthona, mi is ruha adományjal és pénzügyi adományt már küldtünk a gyülekezet tagjainak, ezt külön köszönöm. Kedves testvérek, ez a helyzet, ami most gyakorlatilag fönnáll, ez egy nagyon komoly és nehéz helyzet, és nagyon komoly megfontolásra és gondolkodásra ad okot. Nagyon komoly összefogásra és komoly szeretett közösségre kell indítsen bennünket. Imádkozzunk, testvérek, a kárpátaljai testvéreinkért. Imádkozzunk gyülekezetünkért, és imádkozzunk országunk vezetőjéért is. Hisz, hogy itt békében, rendben fennmaradhasson az a rend, ami Isten dicsőségére történik. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, áldunk és megasztalunk azért, mert tudjuk, tiéd a hatalom mennyen is földön. Alázattal jövünk most eléd. Tudjuk, hogy te kezedben tartod a világ történéseit, és könyörgünk, atyánk, irgalmaddal és kegyelmeddel. Te tartsd meg a békét Oroszországban és Ukrajna között, és a világban, és ugye mi országunkban is. De legyen meg a te akaratod ebben is. Könyörgünk testvéreinkért, és adj most nekik tőled jövő békességet, ez egyezik akaratoddal, és őrizd meg őket. Külön kérünk magyar testvéreinkért, és kárpátaljai magyarságért. Rombold le a gonosz munkáját, és őrizd meg őket, és adj tőle jövő békességet. Nyisd meg, Urunk, szívünket és kezeinket, hogy amiben csak tudunk, segítsünk testvéreinknek. Kérjük, adj békét, szeretetet és megváltást. Áld meg vezetőinket, gyülekezetünk kicsin közösségét, lelki pásztorainkat, szolgáló testvéreinket, hogy továbbra is a te dicsőségedre szolgálhassunk. Fáradozatok annak a városoknak a békességén, ahol fogságba vitettek titeket, és imádkozzunk érte az Úrhoz, hogy mert annak békességétől fog a ti békességetek is. Békesség Istene, mennyegyeljen, hogyan adod meg nekünk a békességedet most, amikor a világ sehogy sem adja meg. Szüksége van erre lelkünknek, családunknak, országunknak, világunknak. Kezd, Uram, bennünk a békéltetés munkáját. Csendet is, nyugtal a szíveket, tisztíts ki, vedd el a haragot, az erőkoszakosságot, az önzést, és töltsd be szent lelkeddel. hagy tiszta igazgondolatokat, érzéseket, terve hittel, reménnyel, szeretettel. Vezesd, Uram, a szavunk, kezünk, lábunk és a Te utad szerint, hogy a békességért fáradozzon a körületünkben. És most, amikor messzebb tekintek és fáradozásunkban csak imádkozni tudunk testvéreinkért, akikhez mi nem, a Te kezed is elér. Könyörgöm, hogy mentsd meg az embert, ahogy mindig megtetted. Mentsd meg a testét, és mentsd meg a lelkét. Adj békességet, hogy légy velük a háborúságban, és legyen végre béke a földön. Amen. Elnézést, testvérek, egy nagyon jó hír van a végére. Már a következő Isten tiszteleten levehetjük a maszkot, és adjuk hálát a jó Istennek, hogy a járványhelyzet olyan, hogy újra békességben, rendben tudunk itt újra szolgálni.
Köszönjük szépen gondok úr szavait. Folytassuk tovább Isten tiszteletünket ének szóval. Énekeljük a 799-es számú énekünket. Az ének alatt a gyermekek vonuljanak ki a gyülekezeti terembe a gyermekisten tiszteletre. És a 799-es számú énekünk azt úgy is hívják, hogy ez Kárpátalja himnusza. Azért nevezik így ezt az éneket, mert ugye Kárpátalján a templomokban Isten tisztelet végén a himnuszt nem lehet énekelni, és a helyet ezt az éneket szokták énekelni a gyülekezetekben. Tehát 799-es számú énekünk, mindig veled, Uram, mindig veled.
Mindig velem, Uram, mindig velem. Még ha nem láthat is gyarló szemem, a szentezi nekem, velem van Istenem, velem van Istenem, mindig velem. Megmondtad, ó Uram, híveidnek, szívünkbe küldöd el szent lelkedet. Templomoddá engem, tégy hát és légy velem, tégy hát és légy velem, mindig velem.
Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét. Ézsaiás próféta könyvének 58. részéből, a 6. verstől a 12. versig. Hát nem az-e a bőjt, amit kedvelek, hogy megnyitod a gonoszság bilincseit, megoldod az iga köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és minden igát széttörsz. Nem az-e, hogy az éhezőnek megszeged kenyeredet, és beviszed házadba a szegény bújdosókat. A mezítelent látsz, felruházod, és nem zárkózol el saját testvéred elől. Akkor fölvirrad világosságod, mint a hajnal, és gyógyulásod gyorsan kivirágzik, igazságod előtted jár, és az Úr dicsősége követ. Ha kiáltasz, az Úr meghallgat. Ha jajgatsz, ő azt mondja, íme itt vagyok. Ha eltávolítod a magad köréből az igát, ha nem mutogatsz újjal, és nem beszélsz hamisságot, ha megosztod feladatodat az éhezővel, és megelégíted az elepet lelkűt, akkor fölragyog a sötétségben világosságod, és homályosságod olyan lesz, mint a dél. Az Úr vezet szüntelen, nagy szárazságban is megelégíti a lelkedet, és megerősíti csontjaidat. Olyan leszel, mint a megöntözött kert, és mint a vízforrás, amelynek nem fogy el a vize. Fiaid fölépítik az ősi romokat, falat húzol a régiek által készített alapokra. A repedés javítójának neveznek majd, az utcák helyreállítójának, amiért újra lakhatóvá válnak. Eddig Istenünk igéje, testvéreim, gyertek fennállva helyünkről, fejünket meghajtva imádkozzunk. Drága édes Urunk, mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy tényleg mindig velünk vagy, köszönjük, hogy minden héten is velünk vagy, és visszatekinthetünk ilyenkor a te szent napodon vasárnap a sok jó téteményedre, amellyel elhalmoztál bennünket. És kérünk, Urunk, hogy jusson eszünkbe az is, hogy nem csak a nagy dolgokért adhatunk hálát, hanem az egész apró kis dolgokért is, amiket már szinte néha megszokunk. Hálát adunk neked, Urunk, azért is, hogy most együtt lehetünk. De Urunk, azt is tudod, látod, hogy nagyon sok rossz is történik most a világban. Eléd hozom elsősorban azokat a testvéreinket, akik most itt vannak köztünk, és gyászolják azokat, akiket elveszítettek. Olyan sok mindent éltek át az életükben együtt. Olyan sok mindenen vezetted őket keresztül, és most mégis te magadhoz szólítottad szeretüknek a lelkét. Te adj számukra vigasztalást, de egyben útmutatást is a jövő felé nézve is, hiszen te nem hagyod árván a te gyermekeidet. Urunk, eléd hozzuk gyülekezetünk beteg vagy idős testvéreit is, akiket ez a vírussal teli időszak nagyon megviselt, és kérünk, te adj gyógyulást minden testvérnek az életébe. És drága Istenünk, eléd hozzuk a háborús helyzetet is, hiszen olyan sokan vannak, akik ennek az elszenvedői, olyan sokan menekülnek át, magyarok is, ukránok is, nagyon sokan, akik háború elől futnak, vannak, akik nálad is keresik a menekülést, a megoldást, Istenünk. Kérünk, Urunk, hogy te látod ezt a helyzetet, és te már tudjuk, hogy elkészítetted azt a megoldást, amit még nem is gondolnánk ebben a helyzetben. És a békességért imádkozunk, amelyet tényleg csak te adhatsz meg itt a világban. Köszönjük, hogy olyan sok gyülekezetnek, olyan sok embernek megindítottad a szívét az országban a segítségre. És kérlek add, hogy ez ne csak ilyenkor történjen meg, amikor nagy baj történik, hanem akkor is, amikor nincs semmi gond, mert a rászorulók, a szegények akkor is ott vannak körülöttünk. Köszönjük, Urunk, az igédet, amely minden vasárnap szólhat hozzánk, és ezáltal is megszentelhetjük ezt a napot, és add, hogy ilyenkor tényleg oda tudjunk rád figyelni. Jézus Krisztusért, a te fiad nevében hallgass meg minket. Amen. Ige hirdetésre készülve énekeljük a 720-as énekünknek az első két versét. Régi énekes könyvünkben ez a 445-ös számú ének. Szólsz hozzám, Istenem, s én választ adni készen.
Szólsz hozzám, Istenem, s én választ adni készen, már-már megindulok, hogy rád bízzam magam. De látod, köcs lehúz, még régi csüggedésem, áld meg ma lelkemet, több hittel, ó Uram. Sok szép ígéretem, ó, hányszor megtagadtam, fogyatkozást, hogy csak tiéd szívem. A bűnös gyengeség Mús rabjának maradtam, és törvényed szerint nem éltem semmiben.
Testvéreim, olvasom Isten ígét a már megkezdett ige szakasz folytatásaként, Izsaiás próféta könyvének 58. részéből a 13-as és 14-es verset. Ha megtartóztatod a lábadat szombaton, és nem űzöd kedvtelésedet szent napomon, hanem a szombatot gyönyörűségnek hívod, az Úr szent és dicsőséges napjának, és megszenteled úgy, hogy nem végzed dolgaidat, nem találsz magadnak foglalatosságot, és nem szólsz, akkor gyönyörűséged lesz az Úrban. Én pedig a föld magaslatain hordozlak, és Jákobnak, atyádnak örökségével táplállak. Az Úr szája szólt. Amen. Gyülekezet, foglalj el a helyét. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, mai vasárnapunkon nem csak Biblia vasárnap van, hanem református bibliaolvasó kalauz szerint is ma van a böjtnek az első vasárnapja. Katolikus testvéreinknél ezen a héten szerdán volt a hanvazó szerda, jeles ünnepnapjuk, és onnantól számolva összesen már csak mondhatjuk, hogy 40 napunk van húsvétig. Vagyis igazából, ha pontosítani akarunk, 46 nap, mert ebbe 6 vasárnap is beletartozik, de ezt a 6 vasárnapot azért nem számoljuk bele, mert a vasárnap ugye mindig ünnepnap, ahogyan az igényben is olvashattuk, ugye meg kell szentelni az Úrnak. És olvastam egy cikket, hogy mindez honnan eredhet, és már többször ennek megpróbáltam utána nézni, és ezek a böjtölési szokások, ezek egészen a zsidó néphez eredeztethetőek vissza. A zsidó nép is élt ezzel, és általában a fő motivumai ennek a böjti időszaknak, ennek a 40 napos lelki értelembe vett felkészülésnek, ezek voltak. Volt például az imádság, amely által közelebb kerülhettek zsidó emberek Istenhez. Részét képezte az őszinte bűnbánat, amelyet többféle módon is kifejeztek, például amikor megszaggatták a ruhájukat. Részét képezte az alamizsnálkodás is, amelyben először ugye az adakozásra gondolnánk, hogy csak úgy lehet segíteni valakin, mint most ebben a háborús helyzetből menekült embereken is, de közben nem csak ezt jelentette már akkor az ókorban sem, hanem azt, hogy amilyen szüksége csak van az én felebarátomnak, az én testvéremnek, a másik embernek, mindenben a segítségére vagyok. És természetesen részét képezte ennek a böjti időszaknak, mindezek mellett a lemondás is, amelyet a legtöbben ismerünk, ugye sztereotípia mindig az jut az ember eszébe. Például megkérdezem egy iskolában, hogy miről szól ez a böjt, vagy mi jut eszükbe róla azt, hogy ilyenkor nem eszünk húst. De ettől jóval többről van szó. Izsaiás 58. részében, amelyet felolvastunk mai igeszakaszunkban, láthatjuk, hogy miért is tarthattak az akkori emberek ezt a bőti időszakot, miért is tarthatták, miért akartak ebben az időszakban lemondani dolgokról. Ugye ez, amikor lemondok valamiről, az valaminek a javára válik. És ez az igazi lényege, ezért csinálta az ókori zsidó nép is, hogy közelebb kerüljenek Istenhez. Ezt Izsaiásnál úgy olvastuk, hogy szerették volna Istent a közelükben tudni. Tehát a fő mondani valója ennek az volt, hogy azért történik ez a lemondás, mert azt az időt nem semmit tevéssel töltjük, nem csak pihenéssel töltjük, persze az is részét képezi, hanem azt az időt arra használjuk fel, hogy Istennel való kapcsolatunkat rendezzünk, hogy rá jobban odafigyeljünk. És ebbe persze beletartozhat az is, hogy ha Isten azt szeretné, hogy a családunkkal töltsünk több időt együtt, akkor hogy velük elmegyünk valahova mondjuk közösen. És az a jó, hogy egy ígéretet is fűzött az ige szakaszban ehhez Isten. Hogyha valaki segítségül hívja az Úr nevét, akkor az bizony Isten meghallgatja. Ezt így olvastuk az igében, ha segítségül hívod az Urat, ő válaszol, és ha kiáltasz, ezt mondja, itt vagyok. Tehát az egyik dolog az volt, amiért ezt a böjtöt csinálta a zsidó nép, hogy közelebb kerüljenek Istenhez a lemondás által. A másik dolog, amiért csinálták, pedig ez, hogy a kérésüket, amelyet Isten felé elmondtak imádságban, ezt megerősítsék. És erről tudunk bibliai példákat is mondani, akár egyenesen Jézus szájából is. Mert például, amikor a megdicsőülés hegyén Jézus elváltozott, majd onnan lejött Jézus és a tanítványok, oda vittek elé egy embert, akit egy tisztátalan lélek bántott, hogy gyógyítsák meg őt, üzzék ki belőle ezt a tisztátalan lelket. De Jézus azt mondta, hogy ez ilyen fajta csak imádsággal és böjtöléssel üzhető ki. Tehát ez a böjt, ez a lemondás, ez ezt is jelentette. Az Istenhez fűzött ima kérésünket erősíti meg. Kiemeli azt, hogy mennyire fontos is nekünk az, amit kérünk Istentől. És Isten bizony látja a szívünkben ezt az elhatározást. Ilyen volt például, amikor Jónás próféta elment Ninivébe, és a niniveiek megtudták, hogy milyen nagy bűnt követtek ők el, mennyire bűnös nép is ők, és hogy Isten el fogja őket pusztítani, ha csak nem tartanak őszinte bűnbánatot. És ők is böjtöltek, ők is azt olvassuk, hogy ugyanazt csinálták, mint a zsidóság népe, hogy zsákruhába öltöztek, hamuba ültek, és nem ettek. Tehát egy őszinte bűnbánatot tartottak, és Isten meghallgatta az ők kérésüket, mert látta a szívükben, hogy őszinte ez az elhatározás. De látjuk ennek a másik oldalát is, hogy nem minden esettel lehet így szembe menni, ilyen módon, mert azt olvassuk például, hogy amikor Dávid király fia a halálán volt, akkor Dávid király is böjtölt érte, hogy életben maradjon. És ugye ő mégis meghalt. Isten akarata az diktálta. Tehát ez a két dolog az, amiért az ókori nép Istenhez fordult, ezt a lemondást gyakorolta. Azért, hogy közelebb kerüljön Istenhez, jobban oda tudjanak az ő üzenetére figyelni, illetve azért, hogy a kérésüket megerősítsék Isten felé. És ugye ennek az egész böjtnek az első lépése volt az, hogy zsákruhát öltöttek, a saját ruhájukat megszaggatták, a porba ültek, a fejükre hamut szórtak, és mindezzel azt fejezték ki, hogy én egyáltalán nem számítok, teljesen Isten kezébe bízom magamat, lemondok minden földi jóról. És ez a lemondás érdekes, mert amikor az iskolákban hittanórán megkérdezem a gyerekeket, vagy akár a konfisokat péntekenként, hogy hogyan is szoktak szerintetek az emberek böjtölni, ugye jönnek egyből a szokásos dolgokkal, amiket ilyenkor hallunk, hogy lehet úgy böjtölni, hogy nem nézünk tévét, nem számítógépezünk olyan sokat, mint általában, nem vesszük elő a telefont olyan gyakran, mint szoktuk, vagy felnőtteknek lehet, hogy van alkoholbőjt, vagy cigarettabőjt, vagy ugye amit még szoktak mondani viccesen, hogy a csokibőjt. Ugye elsősorban ilyen lemondások jutnak az eszünkbe, amikor ezt a szót meghalljuk ebben az időszakban. De egy idős lelkész testvéremmel, amikor erről beszélgettem, akkor ő mondta nekem, hogy ne az ételtől tartózkodjunk ebben az időben, amikor húsvétra készítsük a saját életünket, a saját lelkünket, hanem a vétektől. Tehát elsősorban azt próbáljuk ebben az időszakban elhagyni, amely elválaszt bennünket Istentől, amelyet, hogyha nem végzünk, annak az idejét ténylegesen Istenre tudjuk fordítani. És milyen érdekes, hogy nem csak ilyen módon lehet lemondani Istennek a javára. Mert ennek a böjtnek, ennek a lemondásnak, ennek az Istenhez való odafordulásnak egy nagyon különleges módját olvashattuk a fő igényben. Ézsaiás azt mondja, hogy akkor is ezt a lemondást végezzük, amikor a hetedik napot, az Úr napját valóságosan megszenteljük. Tehát akkor is ezt a lemondást gyakoroljuk, amikor tényleg betartsuk azt, amit Mózes törvényében is olvasunk. És ez így hangzik. Emlékezz meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt. 6 napon át dolgozz, és végezd mindenféle munkádat. De a hetedik nap a te Istenednek, az Úrnak a nyugalom napja. Semmiféle munkát ne végezz azon, se te, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgáló leányod, se állatod, se a kapuidon belül tartózkodó jövevény, mert 6 nap alatt alkotta meg az Úr az eget, a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a 7. napon pedig megpihent. Azért megáldotta az Úr a nyugalom napját, és megszentelte azt. Sokszor belegondolhatunk, hogy ez biztosan egyszerű. A vasárnapot megszenteljük, hogy el tudunk jönni templomba reggel, 10-re, 11-re, melyik városban, mikor van az Isten tisztelet, de akkor hol van itt a lemondás, hogyha általánosan is szoktunk járni a templomba. És Ézsaiás ezért egészíti ki ezt az ige szakaszt azzal, amit olvashattunk, ezt ismét felolvasom. Ha nem jársz a nyugalom napján, ketteléseid után, az én szent napomon, ha a nyugalom napját gyönyörűségesnek hívod, az Úr szent napját dicsőségesnek, és azzal dicsőíted, hogy abba hagyod a munkáidat, nem keresed a kedvteléseidet, és nem tárgyalsz az ügyeidről. Akkor gyönyörködni fogsz az Úrban, én pedig a föld magaslatain foglak hordozni, és táplállak Jákobnak örökségében. Tehát a nyugalom napján is gyakorolhatjuk ezt a fajta lemondást, és elég most ilyenkor végig tekinteni azon, hogy általában a vasárnapon, ami ugye számunkra a nyugalom napja, ilyenkor mi szokott a napi további teendőnk lenni. Mert vannak, akiknek olyan sok munka gyűlik össze már erre a napra is, hogy tényleg szinte, hogyha ezt a lemondást gyakorolna, akkor nagyon-nagyon sok mindenről kéne lemondani ezen a napon. Pedig Isten szent napjának, a nyugalom napjának pont ez az érdekessége. Nálunk ugye ez a vasárnap, a zsidóságnál volt a sábbat, vagyis a szombat. Nekünk azért lett a kereszténységnek a vasárnap ez a szent nap, mert Jézus Krisztus ezen a napon támadt fel, ezen a napon történt meg számunkra az örök életnek a bizonysága általa. De mindegy, hogy melyik nyugalom napját nézzük, a lényeg az, hogy gyakorolnunk kell az annak a megszentelését. És ez nagyon tetszik a zsidóságnak a felfogása a sábbátról, nyugalom napjáról, hogy ők nem úgy tekintenek rá, mint a hét vége, hanem úgy tekintenek rá, mint amivel kezdődik a hét gondolatban. Tehát, hogy ezzel a nappal Istennel együtt kezdjük a hetet. Tehát tekinthetünk erre a napra egy állandó lemondásokkal teli napként is. Mert miket olvastunk itt Ézsaiásnál, hogy ilyenkor miről kellene, hogy lemondjunk. Hogy kettelésünk után járjunk. Hogy ne tárgyaljunk az ügyeinkről. Tehát ezt, hogyha valaki tényleg be akarja tartani, ezt úgy kell elképzelnünk, hogy ugye egy hét napból áll, és akkor 6 napra kell besűríteni minden egyes dolgunkat, amely a munkával kapcsolatos, akkor a hétköznapi általános dolgainkkal, és a 7. napon pedig nem végezni semmit, mert aki tényleg betartja ezt a parancsolatot, vagy törvényt, vagy rendelkezést, annak olyan, mintha ez a 7. nap nem is létezne. Mert ez tényleg Istenre fordítja, ezt az időt Istenre szánja. És hogyha belegondolunk, akkor nagyon tudjuk jól, milyen a szívünkben, hogy ezt nagyon-nagyon nehéz mai rohanó világunkban megvalósítani. Ráadásul vannak, akiknek a munkaköre kiterjed a vasárnapra is. És nekik is nagyon nehéz ezt, még hogyha szeretnék, akkor sem tudják így megtartani, ahogyan a törvény mondaná. Pedig Istenünk egy ígéretet is fűz ehhez. Azt így olvassuk, hogy ha ezt megtartod, akkor gyönyörködni fogsz az Úrban, én pedig a föld magaslatain foglak hordozni. És egyszer erről a nyugalom napjának a megszenteléséről beszélgettem egy évfolyamtársammal, aki már lelkész, ő egy családos apa, és ő azt mondta ezzel kapcsolatban, hogy egyszer eldöntötték a feleségével, hogy megpróbálnak minden vasárnap ennek eleget tenni. Természetesen Isten tisztelet után, mert az a szolgálatukat képezi a mai napig is. És belegondoltak, hogy ugye egész héten csak dolgoznak, abból áll az egész hetük, hogy a munkának vagy szolgálatnak élnek. Közben ugye a gyermekekre is vigyázni kell. És a hétvégét ugye általában arra használták ki, hogy utolérjék magukat a sok feladatot. Mert ugye alig vannak otthon, mondták néha, hogy csak szinte mondhatni, hogy hálni mennek haza, mert ház körül összegyűl egy csomó teendő. És mindezeket ugye hétvégére próbálták besűríteni, és akkor volt a legnehezebb, hogyha mondjuk egy hetet elmentek mondjuk kirándulni, vagy a nagyszülőkhöz, és akkor viszont tényleg minden házi munka a hétvégére maradt. És akkor mondta ez a lelkész ismerősöm, hogy azért nem tudta, hogy hogyan lehet ebbe az, ugye az ige szerint az van itt, hogy akkor gyönyörködni fogsz az Úr napjában. És ő nem értette, hogy hogyan lehet gyönyörködni abban, hogy közben ott tornyosul a munka, amit el kéne végezni, amit meg kéne csinálni, és az ott rávár, de nem teszi meg, hanem azt az egy napot félre teszi Isten számára. És ez a gyönyörűség átéléséhez nem kellett túl sokat várniuk. Egy-két vasárnapot úgy töltöttek, hogy tényleg csak együtt, Istennel, a családjukkal, és rájöttek arra, hogy milyen nagy a változás. Mert Isten adott időt mindenre, az Isten tisztelet után is. Volt idejük közösen a családdal, a gyerekekkel együtt ebédelni. Volt idejük arra, több idejük volt arra, hogy Istenhez forduljanak, hogy Bibliát olvassanak, hogy imádkozzanak. Az imádságban pedig több idejük volt arra, és többször eszükbe jutott az, hogy ha visszatekintettek a hátuk mögött levő hétre, hogy milyen sok apróságért hálát adhatnak. Milyen sok olyan dolog történt, amiért hálát lehet adni, ami fel se tűnne, hogyha nem állnának meg egy napra. És azt is mesélte, hogy akkor vette észre este, amikor kimentek sétálni és hazafele tartottak, hogy Isten milyen gyönyörű, csillagos eget teremtett az égre. És azt is mondták, hogy ez csak akkor tűnt fel, amikor a rohanásban egy pillanatra meg tudtak állni. Tehát ez olyan érzés számunkra, amikor tényleg meg tudjuk szentelni az Úr napját, tényleg több időt tudunk vele is, a szeretteinkkel is tölteni, mint hogyha Isten itt a Földön igazolna számunkra egy hiányzást. És nekem is rá kellett döbbennem egyre jobban, hogyha én magam nem teszem olyanná ezt a napot, hogy jobban odafigyelek Istenre és azokra, akiket szeretek, akkor nem tud sikerülni ez a megszentelés, ez a napnak a megszentelése. Csak akkor jövök rá, mert az ember mindig talál valamilyen elfoglaltságot magának. Mindig akad valamilyen munka, főleg annak, aki nagyon-nagyon szeret dolgozni. Annak ráadásul az egész nap abból állna, hogy csak tesz és vesz. És tényleg nehéz nagyon megvalósítani a mai világunkban, hogy ezt mondjuk, hogy ma nem megyek sem erre, ma csak pihenni fogok. Nem végzem semmilyen munkámat. És a gyakorlati évünkben voltunk egyszer egy kórház lelkésznek a szolgálatát megnézni, és vele elkezdtünk beszélgetni, és nagyon érdekes volt, hogy ez az állandó munka jött fel ott is olyan értelemben, hogy arról beszélgettünk, hogy ugye ő haldokló emberek mellett is végzi a kórház lelkészi szolgálatát. És ő azt mondta, hogy általában a halálos ágyon az emberek azt bánták meg neki a legjobban, hogy miért töltöttek olyan sok időt felesleges dolgokkal, meg olyan sok időt a munkával, még attól is többet, mint amennyit kellene. És azt az időt a családjukra is fordíthatták volna. Legtöbben ezt mondták neki, hogy ezt bánták meg a legjobban. Tehát, kedves testvérek, nyugalom napjának a megszentelésének a gyönyörködése, amit itt az igében is olvashattunk, hogy akkor majd gyönyörködni fogsz az Úrban, ez akkor valósul meg, amikor megállunk egy pillanatra, és el tudunk gondolkozni bizonyos dolgokon. Például azon, hogy vajon ahol most tartunk az életünkben, az életünk most éppen jó irányba halad-e, jó mederbe van-e. Hogyha megállunk, akkor van időnk rácsodálkozni azokra a gyönyörű dolgokra itt a világban, amellyel Isten elhalmoz bennünket, és mi olyan sokszor elfelejtünk érte hálát adni. És ami a legfontosabb, hogyha meg tudunk állni, és Istennel időt szakítani, vagy Istenre szentelni az időnkből, akkor a vele való kapcsolatunk is egyre erősebb lesz, és épülni fog. Gondolkozz el ezen most, kedves testvérem, itt vagy vasárnap az Úrházában, mikor adtál utoljára hálát vasárnap, a hétre visszatekintve, úgy, hogy számba vettél mindent hétfőtől szombatig, amik történtek. Mikor volt ez legutoljára? Isten ezen a napon a legfontosabbal önmagával szeretne bennünket megismertetni. Tehát ez az egyik ígéret, amelyről hallhattunk Ézsaiásnál. Akkor fogunk gyönyörködni az Úrban, hogyha megállunk egy pillanatra, és akkor fog bennünket a Föld magaslatain hordozni. A másik ígéret pedig így hangzik. Ezt is olvashattuk az ígénkben, ezen a képen. És táplállak ősödnek Jákobnak örökségében, az Úr maga mondja ezt. Ez mit jelenthet a számunkra? Mert ugye számunkra is szól ez az ige. Akkor ez, hogy Jákobnak örökségében táplállak, hogyha ezt betartod, ez ugye az ígéret földjére utalt. Mert Jákob számára, Izrael népe számára az ígéret földje volt az, amelyet megígért a mi Istenünk, és hogy sokáig és hosszú ideig lakhatnak azon a földön, hogyha az Úr napját megszentelik, és az ő dolgaiban gyönyörködnek. És ez teljesen természetes, hiszen csak akkor tudunk megmaradni Istennel, akkor lesz erős a kapcsolatunk vele, akkor tudunk egyáltalán az örökségről, vagy az áldásairól, amelyeket nekünk küld, hogyha keressük őt, hogyha szeretnénk vele időt tölteni. Mert magában, hogyha csak megszenteljük az Úr napját, és nem végzünk semmi munkát, az nem jelent semmit. Mert amikor voltunk Izraelben, akkor láttuk azt, hogy Sabbatkor van egy olyan módja a liftnek, hogy Operation Sabbat, és ezt benyomják, azt hiszem, péntek este, hogy a lift magától menjen állandóan fel és le, hogy még csak annyi munkát se kelljen végezni, hogy a lift ajtó gombját meg kelljen nyomni. De ugye ez magában nem az Úr napjának a megszentelése. Akkor egészül ki mindez, hogyha keressük Istent, aki számunkra is egy csodálatos örökséget rendelt el. Számunkra ez az örökség pedig nem más, mint az örök életünknek az öröksége, amelyet húsvétkor, amire készülünk, amely már 40-től is kevesebb nap van lassan, ekkor szerzett nekünk a mi megváltunk Jézus Krisztus. És hogyha nem keressük őt, és nem tudunk erről az ajándékról, erről az örökségről, amelyet megszerzett nekünk Jézus, az olyan számunkra, mint hogyha valaki nem tudna arról, hogy van egy végrendelet, amely egy milliós összeget ad a számára. Például, hogy valaki egy amerikai távoli nagybácsitól örökölt végrendeletben egy csomó pénzt, és ő nem tudna erről a végrendeletről, és senki más sem. Ezért is fontos keresnünk Istent a nyugalom napján. Ezért is fontos, hogy újra és újra emlékeztessük magunkat is arra, hogy Istenünk milyen hatalmas, milyen gyönyörű örökséget szerzett a számunkra. Tehát nem csak a zsidó népnek szól ez az ígéret, hanem nekünk is. Tehát testvéreim, hogyha szeretnénk mi is ápolni a kapcsolatot a mindenható atyánkkal, hogyha szeretnénk mi is megerősíteni az imánkba foglalt kéréseinket felé, akkor ezt a lemondást ebben a húsvétra előkészítő időszakban mi is gyakorolhatjuk, és ha máshogyan nem is tudjuk megtenni, akkor tegyük meg úgy, hogy egy kicsit jobban odafigyelünk arra, hogy az Úr napja valóban szent legyen. Így Istent is jobban megismerjük, és szeretteinkhez is még jobban közelíthetünk. Szenteljük hát meg az Úr napját, és emlékezzünk mindig az örökségünkre, amelyet számunkra is megszerzett. Amen. Testvéreim, az ige hirdetése felelve énekeljük a már megkezdett 720-as számú énekünk 3. versétől a 6. verséig, ugye ez a régi énekeskönyvben a 445-ös számú ének. A 3. vers így kezdődik, ha jót tettél velem, ha áldva látogattál.
Ha jót tettél velem, ha áldva látogattál, én nem dicsértelek, s nem hirdettem neved. Nem értettem, mikor szenvedni, sírni hagytál, hogyha szeretsz, miért súlyt vesződ engemet.
Testvéreim, helyünkről fennállva, fejünket meghajtva imádkozzunk. Drága Urunk, köszönjük, hogy Te nem vársz el túl nagy dolgot tőlünk, nem is akarod ezt, hanem tudjuk, hogy ez a javunkra válik, hogyha megszenteljük a te napodat, legalább ennyit meg tudunk tenni, amíg el nem jön a húsvét ünnepe, akkor tényleg ez a javunkat szolgálja, mert közelebb kerülhetünk te hozzád. És ez a legfontosabb. Köszönjük, Urunk, neked ennek a lehetőségét. És kérünk, hogyha valakinek ez nem tud megadatni, akkor adj helyette olyan időt, amikor be tudja pótolni a veled való időt, időtöltést. Köszönjük neked, Istenünk, hogy most is itt lehetünk. Ezáltal is megszentelhetjük a te napodat, hogy a te igédre figyelünk oda. Kérünk téged, hogy az ország mellett dúló hatalmas nagy viharokat te csendesítsd el. Te adj békességet a háborúskodás helyett. Te áld meg ezeket a heteket, és te segíts azoknak, akik rászorulnak. Kérünk téged, Urunk, a te vezetésedért. De mégis arra is kérünk, hogy jusson eszünkbe mindig, minden hét végén, legalább ilyenkor vasárnap az, hogy visszagondoljunk, hogy milyen sok mindenért lehetünk hálásak. Az életünkért, családunkért, az egészségünkért, azokért, akik körülvesznek bennünket, szolgálótársakért. Köszönjük neked, Urunk, ezeket, és azt is köszönjük, hogy meghallgatod a csendben elmondott imádságunkat. Jézus Krisztus így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. És köszönjük Istenünknek, hogy meghallgatja a csendben elmondott imádságainkat is. Hónap első vasárnapja révén énekeljük a himnuszt és a székely himnuszt, majd úgy fogadjuk Isten áldását.
Isten áld meg a magyart, jó kedvel bőséggel, nyújts feléje védő kart, a küzd ellensége. Vasos, akit régen tép, hozz meg esztendőt, megbűnhődte már e nép a múltat, s jövendő. Ki tudja merre visz a végzet, göröngyös úton, sötét éjjel át. Segítsd még egyszer, győzelemre néped, Csaba király, a csillag ösvényen. Maroknyi székely, porlik, mint a szikla. Népek harcától zajló tengeren. Helyünk az árjaj, százszor elborítja. Ne hagyd elveszni Erdélyt, Istenem!
Az Istennek békessége, mely minden emberi értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Gyülekezet, foglalja el a helyét, és énekeljük el záró énekünket, a 485-ös számú énekünk első 5 versét, majd a 7. versét, tehát első 5 versét, és utána a 7. versét. Ez a régi énekeskönyvben a 342-es számú ének, Jézus világ megváltója.
Jézus világ megváltója, üdvösségem megadója, megfeszített Isten fia, bűnömnek fennfüggő díja. Jézus enged hozzátérnem, veled halnom, veled élnem. Szent kereszteden kereslek, szomorú szívvel szemléllek, mert így gyógyulást reménylek. Most meg szent véredben s élek. Jézus, engedj hozzátérnem, veled halnom, veled élnem.